Sziasztok, póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. Elég régen jelentkeztünk már, de most úgy érezzük, hogy van mondani valónk, hiszen következik a PVB kupa, és most ezt 2,5 héttel, nem hazudok, 2 héttel körülbelül előtte vesszük fel. Ugye nagy verseny, lázban ég az egész csapat, nem is akarok hazudni, most 80-90 vagy valami ilyesmi létszámmal indulunk, és mindannyiunknak indul jó néhány tanítványa. Tehát egy ilyen edzői meetinges kis eszmecserét fogtok most hallani arról, hogy mostanában hogyan programozzuk a versenyfelkészülést. Majdnem teljes az edzői stábunk a mai meetingen. Milán hiányzik betegség miatt, de itt van Szűcs Fümi, Tóth Enikő, Érvelléki Márk, Zvák Szilárd, Bognár Viktor és jó magam. Szép bemutatás után annyit szeretnék még mondani, hogy ez picit inkább ilyen szakmázós jellegű beszélgetés lesz, tehát nem feltétlen arra irányul, hogy versenyzőknek, akik mondjuk egyedül készülnek, adjunk tanácsokat a versenyzéssel kapcsolatban. Készültek már ilyen podcastok, ha jól emlékszem, tavasszal volt egy, amit a Botival csináltunk, egy 2 vagy 3 részes. Én azt javasolnám nektek, hogy hallgassátok meg, hogyha olyanok hallgatják most ezt, akik indulni fognak a kupán, és szeretnének a lehető legjobban így fejben felkészülni arra, hogy milyen kihívások várnak majd rájuk. Kaja szempontból, mérlegelés, hogy melegítsünk versenyen, milyen fogásokat válaszunk, ilyesmi, ott nagyon sok hasznos info elhangzott erről. Most inkább edzői szemmel szeretnénk megközelíteni ezt az egészet, de azt gondolom, hogy hasznos lesz mindenkinek, mert nyilván amikor egy versenyfelkészülésről vagy egy maxolásra való felkészülésről van szó, akkor mindig ott a kérdés, hogy hogyan igazítsuk az edzéstervünket a versenyben vagy maxolás előtti hetekben, úgy, hogy a lehető legjobb formában legyünk majd az adott napon. Tehát én most ezt az egész beszélgetést úgy kezdeném meg, és így szeretném a kis véleménykülönbségeket is, mert mindig szoktak lenni ezzel kihozni. Úgy közelíteném meg, hogy egy 1-től 10-es skálán mindannyian válaszoljatok már nekem arra, hogy amikor egy versenyfelkészülési blokkot terveztek, ugye kifelé a hallgatóknak mondom, hogy nem titok, hogy edzés blokkokban gondolkodunk mindig, tehát 4-6-7-es attól függően, hogy milyen tanítványról van szó, blokkokat tervezünk kvázi előre, és amikor ti leültök most egy ilyen blokk megtervezésekor, ami a legutolsó blokk lesz a verseny előtt, akkor ez a blokk mennyire különbözik a ti programozási módszeretek szerint jelenleg a többi edzésblokktól, a kvázi off-season edzésblokkoktól. Hogyha egy 1-től 10-es skálán nézzük, akkor a 10 az az, hogy tökre ugyanaz, mint mondjuk az előtte lévő 1 vagy 2 vagy 3 edzésblokk, és annyi különbség van csak, hogy a verseny hetén egy picit már máshogy csinálunk dolgokat, hogy jó legyen a forma, és az 1-es meg nyilván az, hogy teljesen más, és nagy eltérések vannak az átlag edzésblokkokhoz képest akkor, amikor a verseny előtti blokkról beszélünk. Na, ezt jó hosszan kérdeztem, de akkor jöhetnek számok, nézzük sorba így a képernyőn. Mimi?
8.
Enikő?
9-10.
Márk?
Ám is 9-10, ja. Majdnem ugyanaz.
Szilárd?
Kicsi a különbség, én is azt mondanám, igen.
Viktor?
Ez nem egy szám. De hogy én számosítsam, azt mondanám, hogy 9 körül.
Aha. Én is azt mondanám, hogy 9-10. Azt sajnálom egy picit, hogy nem mondott senki alacsonyabb számot, mert akkor lehetne azt kérdezni, hogy na és nálad miért ilyen nagy a különbség, mert a Miminek a 8-a is azért nagyjából hasonló.
Jó, hát nem tudtam, milyen magas számot mondani.
Igen. Szóval ebből is látszik az, hogy azt tanácsoljuk mindenkinek, hogyha így most tanácsról lehet szó, hogy egy verseny előtti blokkot ne nagyon kezeljetek másként, mint ahogy egy rendes blokkot szoktatok, hiszen a verseny előtti blokknak az a célja, hogy ki tudjuk hozni azt, amit egyébként egy blokkvégi csúcsformaként ki szoktunk tudni hozni, csak remélhetőleg versenyen egy kicsit még bátrabban, még kipihentebben és még magasabbra tudunk menni. Talán ott tudnánk folytatni ezt a témát, hogy a top szettek tekintetében Hogyan szoktátok igazítani a programozást? Tehát ugye vannak olyan sportolók, akik nagyon jól reagálnak az ilyen 3-5-ös top szettekre is akár, és jól erősödnek akkor, hogyha ha ezzel pörgetjük az edzést így a főgyakorlatok terén. De nyilván egy verseny előtt már azért a nagyobb súlyokra és az egyismétlésekre jó ötlet készülni. Kérdezem, és most csatlakozzom be, akinek van ezzel kapcsolatban így friss gondolata, hogy létező jelensége nálatok az, hogy még egy versenyfelkészülési blokkban sem egy ismétléses topsettekkel vezeti ki valaki a verseny gyakorlatát a versenyig. Tehát mondjuk a verseny előtti 3-4 hétben még mondjuk 3-as topsetteket csinál legalább egy ideig. Van-e ilyen nálatok?
Hát nekem most van egy olyan, hogy 3-as topsettek voltak, aztán 2-es, aztán most már 1-es, de neki így hosszabb a ciklus, meg sérült volt elég soká, aztán így abból jöttünk vissza, és az előző ciklus volt olyan, hogy már nagyon-nagyon rehabos. És akkor azért, hogy ne rögtön egyekkel térjünk vissza a top szettezésbe.
Nekem több ilyen is van, aki így készül. Ez főleg azoknak jó, akiknek nem jó, hogy egyszerűen a magas kezdés. Viszont egy ilyen blokkot, meg szerintem nem érdemes túl alacsony RPR-vel se kezdeni. Tehát a hármak, mondjuk egy hármas kezdés, mondjuk egy ilyen 6-7-es blokkban levezetve 3-3-2-2-1-1-es topset, az lehetővé teszi azt, hogy az első héten is viszonylag, vagy nem olyan nagyon alacsony RPS topset legyen, viszont az intenzitás meg alacsonyabb legyen. Ez azoknak jó, akik az első hetekben olyan szarul reagálnak arra, hogyha nagyon magas intenzitással kezdődnek a topsettek. Nekem több ilyen is van.
Nekem is egy-kettő, ugyanígy.
Szerintem az inkább az a függ össze, hogy az ember technikailag mennyire biztos az adott gyakorlatban. Tehát, hogyha már egy több éve kiforró technikával rendelkezik az ember, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel nem fordul az elő, amit a Márk az előbb vázolt. Tehát azt gondolnám, hogy ebben a helyzetben valaki minél rutinosabb, annál inkább több teret engedhetünk azoknak a 90-95-98%-os egyeknek, és annál kevésbé kell ilyen óvatosan felvezetni.
Ezzel szemben én viszont azt gondolom, hogy valaki minél rutinosabb, annál kevésbé kell magasra menni a felkészülésben. Tehát valaki minél rutinosabb, annál kevésbé kell megközelíteni szerintem azt, amit a versenyen akar majd produkálni, és annál kevésbé megközelíthető is.
Ez hát az ember testméretének függvénye, az abszolút erőszintjének függvénye, meg hogy nyomásról vagy húzásról beszélünk, itt azért több dologról beszélünk egyszerre.
Szeretnék majd egyébként erről is beszélni, mert ezzel kapcsolatban én nekem egy kicsit változott a véleményem így az elmúlt mondjuk 1-2 évben, de most még maradva a több ismétléses topsetteknél, én azt tapasztalom, hogy vannak olyan sportolók, akik olyan szignifikánsabban jobban reagálnak arra, hogyha alacsonyabb, intenzitásos, magasabb ismétléses topsettek vannak, tehát én ezt felhúzásból látom talán a leggyakrabban, hogy mondjuk egy ilyen 80-85%-os 3 ismétléses topsetre jobban reagál a sportoló, mint hogyha adott súlyjal mondjuk csak egyeket húzna alacsonyabb RPL-vel, vagy inkább ilyen 90% körüli egyismétlés sek szerepelnének a programban. Egy kicsit én ezt úgy próbálom leírni, hogy úgy tekintek erre, hogy vannak olyanok, akik az intenzitásra kicsit érzékenyebbek, és hogyha nem tudom, ez mennyire metszi a ti tapasztalataitokat, de hogyha van egy ismétléses mondjuk RPE 7-es topset húzásból, vagy RPE 7 kötőjel 8-as topset húzásból, ami azért nem olyan marha nehéz, de mégis a következő hétre egy rosszabb formát hoz, és nem tud lendületet építeni így a sportoló. Nem szuper gyakori, egy pár embernél vélem ezt felfedezni, és ez a pár ember azt tapasztalom, hogy jobban tud lendületet építeni a blokk során, és mondjuk a blokknak a harmadik hetére egy magasabb erőszintet tud felépíteni, akkor, hogyha ha hármakkal megyünk, és nem egyekkel. És az ilyen sportolónál én versenyfelkészülésben régebben szerettem egyismétléseket csinálni, ennek ellenére, mert hogy nyilván gyakorolni kell a nagyobb súlyokkal, meg magabiztosságot építeni, meg ilyesmi. Viszont manapság bátrabban csináltatom akár 3 ismétlésekkel a versenyfelkészülést, mert nagyon tipikus dolog az, az ilyen sportolóknál, hogy mit tudom én, húz, most mondok egy számot, utolsó nehéz edzésként 2.40-be 3-at, és aztán versenyen meg húz egy 2.70 kötője 2.80-at. Mert az az erőszint, ami a 2.40-be 3 alapján megvan, az teljesen matek szerint egyértelmű, hogy kiadja azt a 2.70-2.80-as maxot, viszont kellően nagy még a távolsága a max és a 2.40 között, hogy ne legyen túl megterhelő az a súly, amit mozgatni kell az edzéshetek során.
Az ilyen esetekben akkor te nem is izé variálsz? Tehát, hogy nem viszed le a végén se egyre?
Van olyan, hogy de. Nekem ez inkább attól függ, hogy mentálisan a sportoló mennyire tudja azt jól kezelni, hogy mondjuk 30 kilóval több kell, hogy legyen a kezébe majd a versenyen, mint az utolsó nehéz edzésem volt. Szerintem ezzel ti is egyetértetek, hogy van olyan sportoló, aki azt mondja, hogy felhúzás, de 30 kilógrás, hát az lófasz simán, és kb. Így szokott melegíteni. De 20-25 pláne. Aztán van olyan sportoló is, aki már külön ráparázik arra, hogy húha, 2.50-et akarok húzni versenyen, és még 2.40 is már tök rég volt a kezemben, mi lesz most. Aki ilyen típusú, azzal inkább szeretek egy picit magasabbra menni a felkészülés végén, még akkor is, hogyha ennek egy kis ára van olyan szempontból, hogy a lendületet így meg tudjuk akár törni egy picit, vagy kevésbé jó felépíteni.
Jó, de aki mondjuk 2.50-et akar húzni, azzal, hogyha csak egyezed, akkor sem mész nagyon olyan 30-35 fölé, nem? Főleg ismerve a testílusodat. Tehát ott eleve van egy ilyen, nem gondolom indokolnak ebben a nagyságrendben az, hogy a magasabb ismétléssel kelljen vinni az, hogy ne érkezzen túl magas súlyra.
Igen, ebben az esetben igen, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a 2.40 és 2.80 közötti különbség, akkor az már egy nagyobb különbség, és nem ez a tipikus, de látok ilyet, hogy ez jobb tud lenni. Egyébként még azt is behoznám ide, hogy az olyan sportolók esetében tud szerintem ez egy jó megközelítés lenni, akik kifejezetten jók az ismétléses melóban, tehát akik olyan irreálisan sokat tudnak mondjuk nyomni, húzni, vagy guggolni egy adott súlyba, egy adott százalékba.
Ebben az esetben, amikor valakinek így programozod a versenyfelkészülést, akkor milyen az ezt megelőző blokk? Tehát amikor ennyire, arra vagyok kíváncsi, hogy amikor ennyire alacsonyra mész a versenyfelkészülés végén, akkor az előző blokkban mersz egy picit bátrabban menni, és mondjuk csinálni ténylegesen olyan nehéz egyeket, ilyen 9-9 feles egyeket.
Szerintem ugyanolyan az előző is.
Arra törekszem, hogy a lehető leginkább egyforma blokkokat csináljunk.
Azt értem, hogy egyforma, de a vége az kifuthat.
De a vége az kifuthat.
Ilyenkor, amikor ennyire
általános választ adni.
Amikor ennyire mondjuk ilyen, én nem szoktam mondjuk, tehát mindig leszoktam vinni egyik, de gyakran ugye felhúzásból mondjuk csak ilyen RPE 8 vagy 8 alá viszem a nagyobb súlyú erősebb versenyzőket. Ott általában az előző blokkban azért szeretek felmenni egy nehezebb egyik, ami akár nehezebb, mint amiben a felkészülésig felmegyünk. Mert nagyjából azt annál egy picit többet tudunk kihozni. Ez picit segít tisztában látni abban, hogy milyen a forma, össze tudom hasonlítani mondjuk az előző blokkhoz képest, hogy ugyanazok a súlyok, hogy mozognak.
Pontosabb fogásválasztást lehet ezzel elérni. Igen, abszolút egyetértek ebben. Erre irányulna egyébként a következő kérdésem. Ezzel a magasabb ismétléses topsettel kapcsolatban van még valakinek van gondolata, ami nem maradjon bennetek?
Nekem eszembe jutott egy dolog, ami egy nem olyan régen, egy pár hónap ezelőtt volt egy párbeszédben részem, amiben azt mondta az edzőteremben a tanítvány, hogyha sűrűn van egy ismétléses topset, akkor azt ő mentálisan olyan megterhelőnek érzi meg, éli meg, hogy olyan, mint hogyha minden nap maxolnia kéne. Tehát, hogy a fejében, most mondok egy példát, a 190x1 az sokkal több, mint a 180x3. Most azonos RPM mellett vegyük akkor. Pedig, hogyha így utána számolunk, meg így utána gondolunk, akkor értelemszerűen a három ismétlés 180-nal az több, mint 190-nel egy nehezebbnek kéne lennie, de mégis azáltal, hogy magasabb súlyra kell mennie, azáltal, hogy azt mentálisan megterhelődnek éri meg. Szóval én szerintem inkább itt keresném az emberek mentalitásában, félelmeiben, reményeiben, ilyesmiben keresném ennek a ellentmondásnak a feloldását, hogy ez kinek miért ez, vagy miért az válik be jobban. De amit a Márk mondott az elején, ez a 3-3-2-2-1-1, ez ilyen kombinált megoldásként, hogy legyen magasabb ismétlésszám is az elején a ciklus, vagy ez az utolsó ciklusnak az elején, és utána a végén pedig már csak egyek, szerintem az tök jó. Ez egy jó.
Én még azt még bedobnám, mert ez, erről nem esett szó, és én például szoktam ilyet is csinálni időnként, hogyha az ember terhető, hogy van magasabb, most értsük ez alatt ilyen három ismétlés körüli topset, és van egyes topset mellette, de ebben az esetben a fő topset az nem az egyes, hanem mondjuk a hármas, tehát hogyha valakinek azt érzem, hogy az, ami neki jobban működik, ilyenkor, de mondjuk elfér mellette egy másik topset, akkor szoktam egy könnyű, egy tényleg könnyű egyesbe rakni, ami azt jelenti, hogy mondjuk a verseny előttre kifut oda, hogy esetleg ilyen kezdőfogási fölmegyünk. De ha RP-eket nézünk, meg a fókuszt, hogy mibe kell teljesíteni, meg ilyesmi, akkor az nem ez az egyes topset, hanem három vagy kettő, három jellemzően.
Egymás mellett, vagy különböző edzéseken?
Különböző edzésen. Amúgy csináltam majd is, hogy egymás mellett, de külön edzésen, most így arra gondoltam.
Uh-huh. És ez mennyire gyakran variáció? A több ismétléses topset, vagy mennyire versenygyakorlat?
Hát változó. Előfordul, hogy ez variáció, de előfordul, hogy verseny. Hogyha variáció, akkor ez kb. Egy megállítós húgolás, hogyha húgolásról beszélünk. Ha. Vagy ilyen nagyon közeli variáció, de olyan is van, hogy ez konkrétan versenygyakorlat.
Van olyan variáció, most csak így hangosan gondolkodva, és akkor itt egy picit, nem tudom, a Zsolti mennyire akarta más vizekre vinni, de most itt ez most eszembe jutott, és akkor erre rákérdezek, hogy megállított variáción kívül nálatok előfordul, hogy bármilyen variációt írtok egy versenyfelkészülésben? Guggolásból vagy húzásból?
Másodlagos napon gondolod?
Akár, ha igen. Vagy back-off-ban, vagy másodlagosként.
Aha. Nekem talán egy-kettő szumó húzom van, akinek ilyen térig lassítós van, de az is csak azért, hogy a főnapra így jobban gyakorolja azt, hogy feszes vagy ilyen türelmes maradjon az alján.
Nekem a guggolásnál, azoknál, akik korpályosok, gyakori az SSB, meg a high bar. De az inkább ilyen kényszer megoldás, ilyen szükséges rossz.
Nekem is hónapok óta amúgy csak SSB-n van másodlagosan, és szerintem az így is marad.
Vagy tempó guggolás esetleg, hogyha már a térdig lassítós húzás mintájára nézzük a guggolást is, tehát nálam előfordul az, hogy szerintem megvan az, hogy valakinek inkább a tempó, vagy inkább a pózt hozzáadni a technikájához, és én akkor onnantól azt szeretem megtartani, hogy folyamatosan az legyen egy ilyen technikára ráerősítő gyakorlat kvázi. Szóval nekem van olyan, hogy tempó a másodlagos egy versenyfelkészülési blokkban.
Azért ez szerintem változik is néha időről időre, hogyha most nem tudom, három ciklusban egymás után csináltál, megállítottad, akkor utána egy tempó az jót tud tenni. Már csak változatosság miatt is, hogy egy kicsit ne kövüljön be az ember ugyanazokba a dolgokba. És akkor egy kicsit most akkor válaszolok a 20 perc előtti magunknak, hogy mennyire kell másnak lennie az azt megelőző ciklusokhoz képest. Mert ilyen apró változtatás, hogy ezt változtatásnak számít, de hogy a tempót lecseréltem megállítottra vagy fordítva, hát ez most ilyen változtatás is, meg nem is.
És ha ezen a vonalon haladunk tovább, és más szemszögekből próbáljuk azt vizsgálni, hogy mennyire programozunk más szemmel, más feelinggel egy versenyfelkészülést, mint egy rendes blokkot, akkor nektek valami még feljön így, ami eszetekbe jut ezzel kapcsolatban? Nekem például egy olyan igen, hogy általában kevésbé szeretek bátor lenni egy versenyfelkészülésben, mint egy rendes blokk során. Tehát ott inkább szeretem azt, hogy mondjuk ha az adott sportolóval súlytartományokat adok hétről hétre, és mellé RP-et, és ott azt az instrukciót adom, hogy figyelj, pusold egy kicsit jobban, az se baj, hogyha kicsit minden nehezebb lesz, gyerünk, csináljuk, erősödjünk, álljunk bele. Egy általános blokk során, hogyha így állok hozzá, akkor egy versenyfelkészülésnél inkább konzervatív fix számokat adok, és azt mondom, hogy figyelj, ezt mozgasd a lehető legkönnyebben, és mutasd meg, hogy a következő hétre rakhatunk erre még többet, és inkább így szeretek lendületet építeni, tehát inkább egy kicsit alá szeretek lőni versenyfelkészülésben, és túllőni egy rendes blusson.
Lenémítottad magad.
Most utóbbi egy mondatot némítottad le.
Na, tehát, hogy...
Inkább túllőni, ott tartottál túllőni az egyiket, alulőni a másikat.
Ja. Na, csak ennyi jutott eszembe még, nem tudom, nektek valami hasonló dolog van-e, amiben máshogy álltok hozzá. Lehet, hogy a papíron ugyanúgy fog kinézni kb. A program, mint egy átlag program, de hogy amiben máshogy álltok hozzá egy versenyfelkészülésre.
Nekem az a bátorság, hogy kevésbé vagyok bátor verseny előtt, ez ugyanúgy megvan, de más értelemben. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egy versenytől kicsit távolabb egy blokkban jobban benne van a pakliba azt, hogy egy kicsit túltoljuk az embernél, így az összterhelés, most nem mondanám azt, hogy csak a súlyokat, hanem volument, bármit, akkor, és ott jobban azt mondom, hogy belefér, hogy kicsit túlzottan nagyon verjem az embert az utolsó hétre, vagy ilyesmi, egy off-season ternél, addig a verseny előtt itt lefelé hibázok, ha valamerre. Tehát, hogy itt nem szeretek véletlen se abba az irányba hibázni.
Nekem abban másképp ilyen blokk például, hogyha valakivel 3-5-ös súly ismétlés tartományban szeretek edzeni, vagy 5-7, vagy 6-8, akkor inkább az alacsonyabb ismétlés számot választom, és ezzel együtt merek egy picivel alacsonyabb volument is adni. Egy másik dolog, amit pedig még a Jakus Szabitól hallottam, hogy kiegészítőkből szeret úgy választani, hogy inkább gépeket, és inkább olyan gépeket, amik nem a nyúlt pozícióban, hanem inkább a végpozícióban terhelve, és azt azóta én szeretem úgy csinálni, hogy versenyfelkészülésben ilyen szinten kevésbé adok olyan kiegeket, amik az elején húznak nagyot.
Mm-hmm. Ja, hogy izomsérülés kevesebb legyen, vagy hát izom... Értsd jól, igen.
Aha. Ennyi, plusz a téper.
Igen, arról majd egy picit később.
Még egy kérdés felmerült most így bennem, és tényleg kíváncsi vagyok a véleményedekre, hogy az előbb az olyan eseteket vázoltatok, vagy elhangzottak ilyenek, akikkel a magasabb ismétlés számok is tudnak segíteni a top set esetében. Ugyanez a back-off esetében is igaz? Tehát, hogy a Corlos széria esetén is, akkor ezek, akik csinál 3 ismétléses guggolás top setet, az akkor valószínűleg jobban fog heteket, nyolcokat guggolni szériában?
Nekem nem ez a tapasztalatom.
Nekem sem feltétlenül, viszont erre erősebb tapasztalatom van, hogy tehát olyat én mostanában, értsük jó, relatív sokat csinálok, de azért nem nagyon ritka, hogy a felkészülésben is viszonylag magasabb ismétlés számok vannak. És ez, hogy példát mondjak, ilyen talán érdekesebb példát, például szumóhúzásnál sok emberrel készültünk már versenyre 6-7-8 ismétléssel, bekoffogva. Mert az valamiért az ilyen mágikus tud lenni néhány embernél. Ez nem az alap, de ez mondjuk egy ilyen érdekes kivétel szerintem.
Ez kimondottan azokra igaz, szerintem, akik a magas ismétlés számokra jól reagálnak, viszont a topsettet azt inkább azért programozzuk szerintem az ilyen esetekben magasabb ismétléssel, mert nem akarunk ideje korán 90% fölé menni, viszont ez bekoffoknál, meg ugye akár 3-as bekoffoknál sem feltétlenül jellemző, hogy 90% fölé érkeznél bármelyikből. Szóval inkább a top setnél a magasabb ismétlés az a százalék manipulálásáról szól az én szememben, mint hogy valaki a magasabb ismétléses top setekre, vagy inkább a magasabb ismétlés számokra reagál jól.
Én is így tapasztaltam, csak kíváncsi voltam a ti tapasztalatotokra.
Oké, következő dolog, ami egy ilyen érdekes sztori lehet, az, hogy az edzés felosztást mennyire szeretitek változtatni a versenyfelkészülési blokk során, hogy az igazodjon a verseny hetének a felépítéséhez. Tehát, hogy most konkrét példát mondjunk, hogyha egy adott sportolónak általában hétfőn szokott lenni a nehéz guggolása, meg szerdán a nehéz húzása, péntek, szombat, meg a kiegek, meg a másodlagosok, meg ilyesmi, akkor ugye, amikor verseny hetéhez érkezünk, akkor ott egy picit variálni kell a programon, hiszen nem hétfőn meg szerdán kell teljesíteni, hanem majd szombaton vagy vasárnap. Tehát egy kicsit kevésbé tud meglenni az edzésnek az a flója, hogy csak hétről hétre csinálom, és aztán versenyre meg megérkezek úgy, mintha egy rendes edzés lenne, és ott jól teljesítek. Szerintetek ez mennyire baj, vagy van-e olyan, hogy ti emiatt szerettek változtatni az utolsó blokkra, mondjuk úgy, hogy az utolsó blokkban már mondjuk a pénteki edzésen van a nehéz guggolás, meg a nehéz húzás, vagy nem is feltétlen SBD napról beszélünk, de hogy kicsit jobban a verseny hetének a flója.
Megint lenémítok.
De a kérdés szerintem átment, igaz?
Igen.
Igen. Hát én így az utolsó blokkban ilyet nem szoktam változtatni. Tehát olyan van, hogy egy kicsit messzebbről indulva azt mondom, hogy kipróbáljuk, hogy az embernek, hogyha valami olyan érzésünk van, hogy mondjuk jobban tud teljesíteni a harmadik napon, péntek, szombat magasságában, akkor azt én nem az utolsó blokkba tesztelgetem, hanem már 2-3 blokkal mondjuk előtte, és ha az ott jónak tűnik, akkor már onnan messzebbről futtatom, és az utolsó blokkban akkor már csak ezt megtartom. De olyat, hogy az utolsó blokkig mondjuk hétfőn guggol nehezett, és aztán az utolsó blokkba péntekre átrakjuk, pedig így jön ki, olyat én nem szoktam.
Én se variálom, meg szerintem az így jobban megzavarná, hogy most a blokkban tök máshogy van, mint eddig, nem tudom, fél évig, vagy egy évig, vagy akár meddig volt, mint azt most, hogy az utolsó hét más.
Én is inkább csúsztatom az utolsó hetet.
Én itt a szakmai szempontokon kívül, hogy mire, hogy lepihenhető, meg hogy reagál az ember, meg mit tudom én, ilyeneken kívül én még egy olyan szempontot is behoznék, hogyha nem online tanítványról beszélünk, hanem az edzőteremben személyesen jelenlevő csoportról, akkor szintén nem elhanyagolható az szerintem, hogy akkor mindenkinél vagy így, vagy úgy csináljuk. Mert akkor az emberek, akkor ez egy ilyen jó közösségi élményt tud teremteni, hogy hétfő van, és nehéz guggolás napja van, és akkor hú, ő is nehezebb guggol, és abban az is nehezebb guggol, és akkor lehet szurkolni, hogy hú, az 220, az 180, az mit tudom én, és akkor az emberek így egy jó csoportba kerülnek be, egy ilyen jó hangulat generálódik ezáltal, lehet szurkolni, még az, hogy ja, én ma guggolok, amaz holnap után, amit mit tudom én mikor.
Igen, érdekes egyébként ez, hogy Szilárd, te szoktad általában képviselni ezt a vonalat így a csapaton belül, hogy az edzés élmény, meg a sport feeling edzésen, hogy mennyire legyen meg, és szerintem ez egy olyan dolog, amit vagy elgondolkoztam, hogy ez miért nem szokott annyira szempont lenni általában így az elsők között akkor, amikor edzést tervezek, és általában, amikor edzőket hallgatok erről beszélni, akkor sem szokott ez nagyon szempont lenni. És érdekes látni azt, hogy mennyire tényleg az online coaching felé mozdult az erőemelő világ így az elmúlt mondjuk 10 évben. És nyilván ez nem meglepő, hiszen a legtöbben nem egy közösségben edzenek, hanem egyedül a teremben, vagy lehet pár edzőtársal, de igazából még úgy is csak saját programot csinálják, és akkor segítenek egymásnak jobb esetben, de hogy olyan feeling nem nagyon van általában a termekben, hogy fú, na, akkor izé most guggoljunk hárman egy rúdon, és akkor mindenki megy nagyobb súlyra, és kis versenyszellem van, meg ilyesmi, és ritka az, hogy ez meglegyen. A csapatedzéseinken Ez nyilván megvan, és talán csak azt akartam ezzel most itt kihangsúlyozni, hogy ez mennyire sokat segíthet, ha ezt így jól sikerül felépíteni a környezetet, meg hogyha ha tényleg megvan egy olyan közösség, ahol húzzák el az emberek egymást. Most ilyen klisé, de mégis ez nyilván egy marha fontos dolog.
Észrevehető, igen.
De hogy ennek nagyobb a jelentősége, mint az, hogy most érted, mikor, hogy most szerdán vagy pénteken húzom a nehezet, ennek szerintem kisebb jelentősége. Aki észreveszi a felosztást, az nem koncentrál eléggé, hogy egy klasszikust mondjak.
Igen.
Denikről, bocsánat, beléd, folytatom azt. Nem? Azt hittem, akarsz valamit mondani.
Igen, most kire nézel.
Enikőre nézek.
Ja, nem.
Nagyon érdekes volt látni azt, csak kis sztori ezzel kapcsolatban, hogy nem nagyon edzettem, sőt, soha nem edzettem még olyan teremben, ahol ennyi póveres edzett volna egyszerre, mint amikor USA-ban edzettem ebben a texasi teremben pár hónapig, és de tényleg egyszerre nem voltunk 30-an, és mindenki póveres, meg vette a szettjeit, meg SBD, öv, meg mit tudom én, de 30 egymástól teljesen különálló ember, és mindenki, vagy a nagy része az embereknek online coach-sal dolgozott, vagy saját magát coacholta, vagy ilyesmi, és nem van 30 ember, mindenkinek fönn a füles, és nagyon ritka az olyan is, hogy valaki becsatlakozik a másikhoz egy rekre, mert úgy mindenki úgy szeret úgy magának edzeni, és olyan mogorva. Aztán, hogyha hozzászólsz a másikhoz, akkor barátságos, és nincs az tehát nem szararcok az emberek, csak hogy mindenki úgy befelé figyel, csinálja a dolgát, és hogy abszolút nincs egy ilyen közösségi jelleg, hanem ott van 30 ember, de mintha ilyen szemellenzővel csak magát figyelni, és ez tök érdekes volt látni, hogy mennyire nem lett volna ez elképzelhető valószínű még 20 éve a póveres világban, akkor mennyire inkább az lett volna, hogy na gyerünk, maxoljunk együtt, baszassuk, és próbáljuk egymást legyőzni. És most ez a feeling, ez teljesen kiveszett az olyan termekből, ahol nem együtt edzenek az emberek, vagy nem egy csapatban, nem egy edzővel, vagy ilyesmi.
Hozzáteszem, hozzám ez közelebb áll, és szerintem ezek az emberek legalább annyira tudják húzni egymást, mint akik együtt röhögcsélnek.
Én nem a röhögcsélés.
Amikor egy fülhallgatón keresztül úgy figyelsz, hogy fú, gecc az izé, mennyivel googolott. Tehát azért bármennyire is befele figyelsz ezeket észreveszed. Sokkal nagyobb feelingje van, sokkal nagyobb sportfeelingje van, amikor ott van 5-6 ember, hülessel, vérben forgó szemekkel, magára koncentrál, és tudod, hogy vágni lehet a levegőt.
Persze, mindaddig, amíg megvan az a bajtársiasság, hogy van egy ökölpacsi a végén, meg beállok spotolni kérés nélkül a másiknak, meg fellapozom a súlyt egymásnak, meg ilyesmi, tehát hogyha külön... Aha. Benne vagy a zónádban, de mellette ott van a bajtársiasság is. Az szerintem a legkirályabb.
Ez a jó egyensúly.
És látszik is egyébként, hogy nagyon sok esetben azok, most így visszakanyarodva a saját edzéseinkre, azokban a közösségekben, csapatokban, vagy kis mikroközösségekben, így PVV-n belül tud nagyon sokszor egy kiemelkedően jó fejlődés lenni, ahol megvan éppen ez a flow, és megvan ez a csoportdinamika, és húzzák egymást az emberek. Bármennyire is egyéni sport, meg bármennyire is azért befelé figyelést igényel, meg mit tudom én. Ja... És akkor visszakanyarodva most a verseny tervezésre, vagy a felkészülési blokk tervezésére, ez nyilván egy nem elhanyagolható opció, hogy együtt húzzák ott egymást az emberek, és egy napra jöjjön neki a nehezek. Azért is tettem fel egyébként ezt a kérdést, hogy ti változtattok-e a verseny blokkjában a felosztáson, mert mostanában, hogyha ezzel kapcsolatban ilyen oktató jellegű, vagy ilyen szakmai anyagokat hallgatunk, mondjuk amerikai edzőktől, akkor nagyon-nagyon nagy divatja van annak, hogy úgy próbálják felépíteni már a verseny előtti blokkokban az edzésblokkot, hogy hasonlóan hétvégére fussanak ki a nehéz gyakorlatok. Enikő csinált egy tök jó jegyzetet a Steve Danovinak a téperes cuccáról, és ha jól emlékszem, akkor Danovi is beszélt elég sokat erről, hogy ő szerete ez a módszerhez folyamodni.
Főleg szerintem googolásnál, meg nyomásnál az, ami így fontosabbnak mondanám én is, hogy ilyen nagyjából ugyanakkora jön ki, mert most húzásnál max pihen kicsit többet, de azért egy googi meg egy nyomásnak így a formaidőzítése szerintem ilyen szempontból picit nehezebb, hogy pont akkorra jöjjön ki, hogyha például előtte, mit tudom én, hétközepén googoltál nehezet, vagy full teljesen máskor, akkor így nehezebb úgy felépíteni.
Arra gondolsz igazából, most csak így tolmácsolva, vagy kérdezve, hogy ha hétfőn van az utolsó nehéz googolás verseny előtt, és még onnan eltelik 12 nap versenyig,
ja.
Akkor már közte nem nagyon tudsz nehezet googolni. Nyilván vannak erre módszerek, hogy mit érdemes még, és hány nappal a verseny előtt a nyakába venni az embernek, hogy jó legyen a forma, de az már mindig változtatás lesz, és az már, abban már óhatatlanul benne van egy rizikófaktor. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mindannyian ezt szoktuk csinálni, nem? Vagy 95%-ban így szoktunk programozni, hogy az utolsó másfél hétben már eltérünk a rendes programtól, és ott belenyúlogatunk, és a legtöbb gyakorlatból. Viszont ebben benne van az is, hogy ezt is ki kell tapasztalni, tehát hogy mivel feladjuk a heti flowját az edzéseknek, ott az utolsó mondjuk másfél hétben, ezért magát a versenyfelkészülésnek az utolsó másfél heti téperes részét, ugye ezt így hívjuk, tehát azt a téper részt, azt külön ki kell kísérletezni a sportolókkal, és nem elég évente egyszer vagy kétszer erre rápróbálni, hogy tud jó formát hozni guggolásból. Ezt tudatosan kell, akár mock meetekkel, akár blokkvégi miniteperekkel kikísérletezni. Ezzel kapcsolatban nektek volt valami változás az elmúlt években, hogy a tépert, az utolsó másfél hetet, akár hogy milyen tudatossággal kísérletezitek ki, mekkora figyelmet fordítotok erre, vagy hogyan csináljátok magát a tépert?
Minél több ilyen tapasztalatgyűjtés van, annál jobb, már akár kezdő szinten is. Tehát, hogyha az ember még csak nem tudom, fél egy éve csinálja, az akkor is hasznos, hogyha egy évben nem csak egyszer-kétszer van ilyen verseny, hanem van egy 4-5 ilyen esemény, amikor egy ilyet ki kell csúcsosítani egy ilyen teljesítményt. Akár nem feltétlenül rendes verseny, de egy termi maxolásra.
És mi volt konkrétan a kérdésed?
Itt bólogatunk most közben, szerintem egyetértünk ezzel kapcsolatban. Akkor úgy is megfogalmazhatom a kérdést, hogy kijöjjenek érdekességek belőlünk, hogy a téperben magában, az utolsó mondjuk 10 napi edzés munkában, és az ennek programozásában valami nagyobb változás volt-e nálatok így általánosságban, hogy már máshogy álltok hozzá ez a téperhez, akár a topsettek tekintetében, akár a kiegészítők tekintetében, vagy bármi ilyesmi?
Azért nehéz erre válaszolni, mert legalább 5-6 féleképpen csinálom most jelenleg, és nehéz azt megmondani, hogy ebben mi az, ami mindegyikben változtatás. De talán, hogyha nagyon-nagyon-nagyon akarnék mondani valami, az, hogy az utolsó előtti hétet sokkal agresszívabban programozom még, és a versenyhetét meg sokkal bátrabban veszem el, mint előtte. Korábban inkább az volt a jellemző, hogy hamarabb kezdtem elvenni, viszont agresszívabb volt még az utolsó hét is. Most meg már inkább az utolsó előtti hét az, ami agresszívabb, és sokkal bátrabban veszem el általánosságban a versenyhetét.
Most súlyokról van inkább szó, nem feltétlen volumenről, meg összterhelésről.
Ja. Hát gyakran csökkentettem már az utolsó előtti héten lényeges volument is.
Van-e esetleg olyan eset most, ami eszetekbe jut, így... Ami ilyen nagyon kirívó. Gondolok itt egy olyanra, hogy van egy olyan tanítvány, aki 3 nappal a verseny előtt kell még, hogy nehezet guggoljon ahhoz, hogy jó legyen a forma versenyen, vagy mit tudom én, valami olyan extra, vagy már 3 héttel előtte nem húz nehezet ahhoz, hogy jó legyen a forma, tehát valami ilyen extra dolog, sztoritok van ezzel kapcsolatban, ezek szerintem mindig érdekesek szoktak lenni.
Nekem egyetlen egy emberem van, de arról majd valószínűleg verseny után tudok nyilatkozni, hogy így, hogy futnak ki a dolgok. Van egy ilyen, hogy most egy tért problémáról jött az egyik tanítványomnál, de olyan szinten tért probléma, hogy így orvos mondhatni eltiltotta a guggolásodon már, hogy így bármikor elszaladhat a szalag, meg ilyenek. De így, hogy ugye a kupára készül a gyerek már egy éve, konkrétan így mondod, nyilván ezt már megcsinálja, aztán utána majd kitaláljuk, hogy mi legyen. És neki most azt csináltam, hogy nyilván a húzását meg a nyomását azt hagytam ugyanúgy, mint eddig. Viszont a guggolását programozom most ilyen érdekesen, hogy nem egy hetes blokkokba gondolkodok, hanem ilyen 10 naposakba. Szóval úgy programozgatom, hogy jöjjenek ki a könnyűk, meg nehezek, hogy teljesen függetlenül a húzástól és a nyomástól így viszonylag többet tud pihenni egy-egy nehezebb szett között, viszont verseny előtti héten jöjjön ki az a pihenőidő, amit így nagyjából kitapasztaltunk, hogy el szokott telni egy jó, nehéz szett előtt. Úgyhogy ez ilyen érdekes eset tanulmány lehet majd. Ezt majd meglátjuk, hogy hogy fut ki.
Ennyi. Inkább általánosságokat tudok mondani, hogy hány nappal előtte kezdem el a gugi nyomás húzás tépert. Van, nem tudom, egy naptartomány, mondjuk, és mindegyikbe beleesik valaki, tehát mondjuk a 30 tanítványomból 5 ebbe esik, 10 abba, tehát nem tudok egy olyat mondani, aki tök ufó, és valahogy tök máshogy kéne csinálni vele, mint bárki mással.
Annyit tennék hozzá, hogy szerintem itt azért benne van az is, hogy tehát, hogy szerintem itt egy versenyfelkészülésben, főleg itt a végén a tépernél, az ember szerintem kevésbé szívesen próbálkozik extrém dolgokkal. Tehát egy off-season blogban ott nyilván kipróbál akár nagyon hülyeségnek, vagy extrémnek tűnő dolgokat is az ember, hogy van, de egy verseny előtt inkább, vagyis én legalábbis olyan vagyok, hogy azért szeretek nagyon ragaszkodni az alapokhoz, és ezen belül egy kicsit változtatni, tehát hogy abban azzal persze játszok, hogy most 6 nappal a verseny előtt nyomjunk még nagyot, vagy csak 3 nappal, meg ilyesmi, de ilyen nagy sztori jellegű extrém dolgok nálam például nincsenek, ami viszont lehet annak az eredménye, hogy annyira nem is tesztelgetem ezeket, mert aztán lehet, hogy nyilván valamit tök jó kiadná, de rám nem nagyon van ilyen.
Nem feltétlenül a tesztelés hiánya, szerintem pont ezeknek a blokkoknak, a versenyfelkészülés blokkoknak pont az a lényegük, hogy a lehető legkiszámíthatóbbak legyenek.
Jó.
Én nagyon gyakran csinálom azt, hogy az utolsó 3 hétnek a súlyait kb. Előre beírom. Mert annyira azt akarom, hogy az legyen, amit várok. Nyilván nem kőbe vésettem, de általában szilárdot elvesztettük. Általában azért 3 héttel előtte már tudom azt, hogy hova szeretnék kiukadni, és milyen flowban, milyen lépcsőkkel képzelem a...
Most én is így írtam meg.
Ezzel én is így szeretek számolni. Nekem egy olyan dolog jut eszembe, hogy ugye szeretünk kikísérletezni egy úgynevezett time to peak-et, tehát hogy hanyadik hétre vagy hanyadik nehéz edzésre tudnak jó formát hozni a sportolók, ami természetesen nem egy kőbevésett, tehát programozási stílustól azért nagyban függ, viszont az adott programozási stíluson belül azért a legtöbb emberrel ez egy jó kikísérletezhető dolog, hogy mondjuk a blokkoknak a negyedik nehéz edzésére, vagy az ötödikre, vagy a hatodikra szokott a legjobb formában lenni. És ezt minél jobban ki tudjuk kísérletezni, ugye annál jobban lehet fogást találni az egész programozásra, és annál kiszámíthatóbbá tud válni az egész folyamat. És én régebben szerettem úgy hozzáállni, hogy az utolsó nehéz edzése jöjjön ki a jó erőszint, ott tudjon valami jó baszót teljesíteni. Most a jó baszón nem azt értem, hogy új csúcsot, de mondjuk az utolsó nehéz edzésen egy 220-as guggoló tudjon egy nagyon-nagyon biztató 205-t vagy 210-et csinálni, tehát egy ilyen kurva jó formában, viszont már edzésfáradtság mellett természetesen meg minden ilyesmi, és utána az utolsó héten már téperelünk, ugye, kevesebb fáradtsággal fog tudni a platformra állni, és azt a formát átmenteni kvázi, amit az utolsó nehéz edzésen csináltunk a versenyre, ez volt eddig a célom inkább. És átalakult ez egy picit úgy a fejemben, vagy nagy átalakulásnak nem nevezném, de már inkább úgy tekintek erre, hogyha valaki 4 hetes ciklusokban tud jól erősödni, akkor nem 4 hetes ciklus csinálok a versenyfelkészülésnek, és utána plusz 1 hét a versenynek egy téperrel, hanem már eleve egy 3+1 hetes versenyfelkészülést csinálok, amiben benne van az is egyébként, szerintem ilyen kis negatívumként, hogy a 3. heti forma, tehát az utolsó nehéz edzés a verseny előtt, az még nem lesz teljesen jó formában, de hogyha az előző blokkokban rendelkezünk elég adattal arról, hogy oké, hát a 3. hetek olyan egész jók voltak, a 4. meg kurva jók, akkor tudjuk, hogy a versenyre is jól ki tud jönni a forma. Szóval nekem talán ez egy olyan dolog, amiben egy kicsit ilyen bátrabban, Bátrabban nem akarom az utolsó nehéz edzése jó formába hozni az embereket azért, hogy a versenyen jobb formában legyenek, és ez egyébként talán a fekvenyomásban érződik nálam a legjobban, mert nagyon sokáig én úgy programoztam, hogy kb. Amit utolsó nehéz edzésen megcsinálunk, azt akarjuk majd platformon is hozni, mert ugye nyilván teremben mindig könnyebb nyomni, versenyen vezényszó, szőnyeg, pad, egy csomó olyan faktor van, ami nem kiszámítható annyira, vagy ami nehézséget okozhat, tehát nagyon gyakran álltam úgy eddig hozzá a programozáshoz, hogyha 140 a cél versenyen, akkor az utolsó nehéz edzésen megnyomjuk a 137-et vagy a 140-et, és akkor tudjuk, hogy onnantól versenyen ugyanazt meg kell ismételni majd másfél hét múlva. Mostanában inkább szeretek már nyomásból is úgy hozzáállni, hogy az utolsó nehéz edzés az még könnyebb legyen, tehát akár csak egy RPE 8,5-9, és azt mondani, hogy versenyen viszont egy olyat fogunk nyomni, amit az utolsó vagy verseny előtt mondjuk 6 héttel nem nyomtunk, de már tudjuk, hogy valószínűleg képes rá a sportoló.
Hogyha ez egy bizonyítási vágyal és izgalommal párosul, nem pedig félelemmel, a súlytól, vagy technikai bizonytalansággal, akkor szerintem.
Igen, ez fontos.
De ebben az esetben akkor, hogyha mondjuk valaki azt észre, hogy 4 hetente píka, akkor a negyedik hétre is hozott ki a versenyt, ezzel azt akarod mondani, és a harmadik héten csak könnyebb fogásokig ilyen első-második fogás közé engedett, nem? Aha, körülbelül ezt akarod mondani. Aha. Nem tudom, mert egyébként szerintem mind a két út jó, mert a másik, amit az elején mondtál, hogy átmented a formát, az is egy nagyon gyakran működő dolog. Tehát ott is szerintem elég jól lehet azzal számolni, hogy körülbelül ugyanazt az erőszintet tudod hozni, csak egy picit kevesebb fáradtság van a rendszerben, és még az akár jelenthet plusz 2,5-5 kilót egy nagyon jó formában, mert viszonylag szerintem gyakori, vagy inkább azt mondom, hogy nem gyakori az, hogy valaki egy jó hét után nagyon meredeken megzuhan, hanem inkább azt a formát olyan 1-2 hétig olyan tartogatni tudja.
Egyetértek. Én nagyon, nagyon gyakran látom azt, hogy mondjuk a becsült egyerem egy blokk során egy 4 hét távlatában mondjuk úgy néz ki, hogy most mondok ilyen kitalált számokat, első hét 175 kiló, második hét 180, harmadik hét 185, negyedik hét 190, viszont utána megyünk fölfelé még mondjuk 2 héten keresztül, akkor az 5. héten is 190 lesz, meg a 6. héten is 190, tehát most, amit Márk mondott, csak számokkal mondom, tehát már a felfelé ívelése a teljesítménynek, az megáll a 4. hét után, viszont még egyre nagyobb erőfeszítésekkel ugyanazt az erőszintet ki tudjuk hozni, ami versenyfelkészülésnél tök oké, szerintem, meg igazából ezzel azt akarom mondani, hogy egyetértek Márkkal. Talán ez inkább az off-season blokkokban fontosabb, hogy kell-e még azt az 5.-6. hetet odarakni, amikor már a teljesítmény nem nő, csak próbáljuk egyre jobban, egyre nagyobb súlyokra menni, de nem egyre erősebben akarunk egyre nagyobb súlyokra menni, hogyha ez így értelmes. Vagy azt mondani, most például Márkkal volt egy ilyen, vagy van egy ilyen kísérletünk folyamatban, vagy azt mondani, hogy oké, számoljunk rövidebb ciklusokkal, és azt mondjuk, hogy ha már a következő hetekben nem várhatjuk azt, hogy az erőszint az nőjön, akkor inkább kezdjünk egy új blokkot, és építsünk egy új hullámot. Most Márkkal ez úgy néz ki, hogy 3 hetes hullámokban tervezünk egy ideje, már az előző verseny felkészülés nagyjából így jött ki, és olyan jónak tűnik ez. Tehát, ja, ezt akartam még így hozzátenni. Hogy ilyen szempontból is lehet más a versenyfelkészülés egy off-season blokkol.
Jó, de egyébként meg, hogyha valaki meg azt látod, hogy mondjuk 5-6 hétig viszont úgy tud növelni ez a szám, akkor ott meg nem feltétlenül indokolt szerintem visszavétel. Tehát, hogy ez nálam azért működik jól, mert ilyen rövid időközönként píkelek. Igen, de hogyha mondjuk, és ez szerintem ritkább, vagy nem tudom te, hogy látod, de szerintem ritkább, hogy valakinek ennyire rövid píkje van. Szóval abban az esetben, tehát hogy ez akkor egy szükséges lépés, hogyha valaki nagyon rövid időközönként píkel, és rövid ideig terhelhető.
Igen, és...
Ez vagyok kb. Szerintem én. És aki mondjuk 5-6 héten keresztül terhelhető, úgyhogy olyan, olyan értékelhető edzés munkát tudjon végezni, ami produktív tud lenni, akár még az ötödik-hatodik hétben is, ott nem feltétlenül indokolt ez.
Tökre egyetértek, és azt tenném hozzá, és kíváncsiak ezzel kapcsolatban a véleményetekre, nem már szorosan versenyfelkészüléshez kapcsolódik, de nem baj, hogy szerintem azoknál van általában ilyen rövid píkelési idő, és azokkal kell így külön, tehát azok esetében érdemes nagyon precízen próbálni számolni a píkelési idővel, akik képesek ilyen váratlanul kurva jól teljesíteni. Tehát, hogyha most így végig gondoljuk a sportolóinkat, akkor biztos eszünkbe jut néhány olyan eset, ahol azt a kurva csak úgy szinte a semmiből húzott, vagy googolt egy olyan jót, hogy csak így néztem, hogy ez meg most honnan jött. És aztán van olyan sportoló is, aki úgy mindig tudja hozni azt, hogy hétről hétre, amit várunk tőle, és olyan, hogy mondjam, kicsit inkább a lassú vízpartot most alapon tud erősödni, de nincsenek olyan nagyon kiugróan jó edzései, amikor azt mondja, hogy te jó Isten, most tudtam volna egy új maxot googolni, ez annyira jól ment ma. És Márknál ez az utóbbi van, nem pedig a lassú vízpartot most, és nála nagyon... Emiatt a píkek azok nagyon határozottak, és ilyenkor érdemes szerintem inkább azt próbálni kikísérletezni, hogy ez milyen gyakran, meg minek a hatására tud jönni, mert nem lehet a külső körülményekre fogni minden esetben, most az ő esetében pláne nem. Egy fegyelmezett sportolónál, aki mentálisan is olyan helyén van. Szóval nem tudom ezzel kapcsolatban, mi a gondolatotok? Mennyire gyakori az, hogy ilyen nagyon nagy píkeket láttok emberektől?
Hogyha valaki nagyon temperamentumos, és a hype az nagyon, nagyon nagy hozzátevő faktor neki, hogy most életre halálra megy neki, vagy csak úgy, neki megyek, azt akkor jó lesz, akkor tud ez a látszólag égből pocsánni plusz 10-15 kiló, ahogyan az alul mondtad.
Viszont ez nem feltétlenül random pík, hanem csak annyi, hogy ez valószínűleg eddig is sikerült volna, ha a mindset olyan az előző edzéseken.
Igen, csak az, a mindset az nem olyan, hogy előrántom a farzsabemből, mert mindig ott van, hanem ezek pont ilyen, nem most hülyén fogalmazok, de ilyen csillagegyüttállás kell hozzá. Tehát az, hogy tényleg bele tud magad hergelni, legyél olyan lelkiállapotban.
Ez tanulható skill egyébként.
És ezt pedig nem tudod menetrendszerűen megcsinálni mindig, én ezt gondolom.
Nálam ez annyira látványosan mindig a harmadik hétre jött ki, és a negyedik héten maximum ismételni tudtam, akár nagyobb hype-al több pörgetővel, hogy nem gondolom azt így 50 blokk után, hogy ez ilyen random dolog. Biztos, hogy van akinél számít, de ez is olyan, hogy vannak azok a típusú emberek, akik bármikor elő tudják hozni a hype-ot, és vannak azok, akik meg szinte soha. És azoknál van ilyen, szerintem ilyen véletlenszerű hype, meg véletlenszerű peak, akiknek egyszer nem tudom, így valamiért úgy kell, hogy nagyon jó napja van, az egész nap úgy pörög, meg mit tudom, és akkor edzésre ott egy jó kezd, meg mindennek a hatásra, hogy ki tud jönni egy extra hype. És az egy ilyen váratlan dolog, amivel nem lehet számolni.
Meg szerintem, amiről Zsolti beszél, az olyan értelemben a hype-tól független, hogy ezek által, vagy na, tehát a tapasztalatom az, hogy ilyen meglepetés fíkek kvázi. Tehát, hogy nem az van, hogy lemész, rákészülsz, jobban hype-olsz, ilyesmi, hanem csak lemész, húzni akarsz egy közepeset.
És az edzés közben, hogy megjön a kedved, mert érzed, hogy jól megy.
Tehát meglepően kurva könnyű lesz, és akkor azt mondta, hogy akkor még rátesz egy 10 kilót. Tehát szerintem az ilyen típusú, és akkor ott szerintem a hype-olás nem annyira befolyásol ilyen értelemben.
Igen, hozzáteszem, hogy most én nem azt akarom mondani, hogy ez a time to peak az ilyen emberek esetében, ez kizárólag egy fizikai dolog, mert biztos, hogy nem. Tehát mentális, a fáradtságnak a halmozódása, az edzés hatásnak az épülése, a tényleg ilyen szempontból a fizikai dolog, tehát ez így mind összegyúródik, és lehet, hogy a mentális faktor akár még jobban is számít, mint az összes többi, mert valaki mondjuk 3 hetes ciklusokban tudja felépíteni magában azt a harapósságot. Nem feltétlen a szétpörgőm magam hype-ot, mert sokszor a szétpörgőm magam hype az azért van, mert nem megy annyira jól az edzés, mint szeretnénk, és még egy lapáttal rárakunk, és még muszáj, tudjátok, ez milyen érzés nyilván. Nem pedig az a nem pedig az a pozitív hype, hogy ú, de jól megy, ú, de király jól megy, na, gyerünk, izé csináljuk, és az, hogy ezt ki hogy tudja felépíteni, hogy mondjuk 3 hetente, viszont nagyobb hullámokban, vagy kisebb hullámokban, és ilyesmi, szóval ez simán lehet egy mentális faktor is. Viszont én is azt látom, hogy az olyanoknál, akiknél látunk határozottabb píket, és ilyen kifejezetten jó edzéseket, és kifejezetten olyan kevésbé jó edzéseket, azoknál ez olyan nagyjából fix tud lenni. És ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni, hogy versenyfelkészülést ilyen szempontból bátrabban szeretek mostában úgy programozni, hogy az utolsó nehéz héten még elfogadjam azt, hogy nincs olyan jó forma. Hozzáteszem, ehhez kell adat, tehát hogy muszáj, hogy túl legyek már 3-4-5 akármennyi ilyen blokkon, amikor látom azt, hogy várhatóan az utolsó hétre, az utolsó előtti hétnél még jobb formát tudunk hozni. Mert akkor nem fog megijedni a sportoló attól, hogy hát egész nehéz volt már ez a, mit tudom én, 200, hogy fogok így 220-at googolni jövő héten, pedig ha egy ilyen esetről van szó, akkor tud.
De most így utána gondolva egyébként a peak előtti hét már nem szokt rossz lenni. Tehát, hogy akkor nem szokott olyan lenni, hogy hú, de izé megnyom valami. Legalábbis én olyat ritkán tapasztaltam viszonylag, hogy tényleg úgy jön ez, hogy olyan elfogadható forma azért szokott lenni előtte.
Igen, elfogadható, de ha nincs elég adatod arra, hogy az utolsó hét az jó lesz, vagy legalábbis az én így nézem most, akkor azt az elfogadható formát, ez könnyen meg tud úgy is magyarázni, hogy hát nem vagyok olyan nagyon erős, hú, jövő héten erősnek kéne lenni, de hogyha azt mondod, hogy ja persze, hát most nem vagyok nagyon erős, de nem is vagyok gyenge, jól megy minden, és jövő héten még jobb lesz, akkor ez már egy tök más mindset, de ehhez kell, hogy ezt átélje az ember többször.
Nekem is a verseny előtti hetek azok inkább kiemelkedően borzasztóak, de hogy mindig.
És ez mennyire múlik nálad például a felhalmozott fáradtságon?
Nyilván attól valószínűleg. De nem tudom. Tehát a harmadik hát az mindig ilyen mély repülés.
A harmadik?
Aha, nekem 4 hetes blokkjaim.
Csak azért, mert a fáradtság az egy külön tényező ebben. Tehát, hogyha time to peak-ről beszélünk, akkor és mondjuk valaki 4 hetente peak-el, akkor nem azért nincs jó formában a harmadik héten, mert fáradtság halmozódott fel. Ezért kérdezem, hogy az nálad mennyire faktor, hogy olyankor, mit tudom én, már hanyadik blokkot görgetett és fáradt vagy, és a versenyre kell neked az a téper, hogy ki tudj hozni valami nagyot.
Hát valószínűleg amúgy inkább a fáradtság, mert mindig a verseny előtti utcsó hét az, amilyen kritikusan szarnak szoktam érezni.
Na ez az, hogy ezt akkor nem minden blogban veszed észre, nem kimondottan a verseny előtt.
Hát főleg akkor, igen.
És akkor most egy következő kérdésre térnék rá, amit összeírtam magamnak.
Még az előző témára még visszacsatoltok még egy gondolatot?
Persze.
Nem olyan régen, egy-két hónapja jött szembe Instán egy gondolat, az Angus Bradley írta, hogy miért akarjuk feltétlenül megszabni az embereknek, hogy melyik időpontban legyenek a legerősebbek. Hiszen, és ez akár most egy versenyfelkészülésben is igaz lehet, hogy az a lényeg, hogy új csúcsot csináljunk, és hogy a versenyen a legerősebb legyél. De hogyha most neked a negyedik héten, tehát most az utolsó versenyt megelőző héten kéne edzésen a legerősebbnek lenned, de előtte brutálisan jó formában vagy, akkor mersz-e változtatni az edzésprogramon. És ez a gondolat futott át a fejemben, ez konkrétan tegnapi sztori, ez tegnap este történt, hogy 197-et terveztünk aznapra versenyzővel húzásban, és 202-re vagy 205-re akartuk kiputtatni a versenyfelkészülés végét, és akkor egy 210 környékét majd fogunk tudni versenyen. Ez volt a matekos elgondolás mögötte, és az a 197 az olyan szégyentelenül könnyű volt, hogy bedobtam a gondolatot, hogy mi lenne, ha meghúznád a 210-et és csinálnál egy új csúcsot aznap. És ő rábólintott, és azzal is húzott egy nem, nyilván egy maxolás ez nem lesz pofátlanul könnyű, de egy baromi magabiztos, tényleg semmi technikai hiba, semmi erőködős, csinált egy új csúcsot. És akkor azt beszéltük meg, hogy jó, akkor viszont jövő héten erre nem próbálunk meg rátenni, hanem akkor neked akkor ez volt ma. És akkor nem a verseny előtti héten, hanem a versenyt megelőző két hét, versenyt megelőző két héttel húztad akkor a legnehezebbet, mert ma így jött ki a lépés, és volt egy annyira jó hullám, amit meg akartunk lovagolni. És hogy mind változtattunk az évek alatt, itt erre a kérdésedre is válaszolva, amit már feltettél jó pár perccel ezelőtt, hogy szerintem ilyet nem mertem volna 3 évvel ezelőtt csinálni, ennyire bátran eltérni az eltervezettektől. Ez most csak eszembe jutott, hogy ez friss élmény, ez tegnapi.
És jövő héten így mire visszad őt? Kb. Ugyanerre? Vagy nem. Ilyen teljesen elengedezt, és RP alapon húzatsz vele valamit?
Nem, azt beszéltük meg, hogy bár ez volt 2-2-10, azt beszéltük meg, a 190 legyen az utcsó melegítő, és az alapján húzunk majd egyet 95 és 200 környékén, annál többet már nem, ez volt a megtervezett koncepció.
És ebben az esetben akkor a 2-10-re fogtok lőni? Vagy a 2-10 fölé inkább?
Hát szerintem meglátjuk majd, szerintem akkor ott helyben szerintem egy ilyen 202-5 húzunk másodikra, és az alapján akkor meglátjuk, hogy ha csak megismételi a 10-et, akkor annyi, ha van esélye 15-re, akkor annyi. De valahogy így.
De szerintem mondjuk inkább ilyen kezdőbb haladóbb embereknél vannak ilyenek, nem haladóknál, mert az annyira nem gyakori szerintem, hogy így random.
Hát ez pont ez a random peak, amiről beszéltünk. Előbb.
Igen.
Sok alatt 10 órát előléptették a munkahelyén, ha megismerkedett egy lányjal, és jött estére a jó forma.
Hát vagy kellően régen ismerkedett már meg lányjal, és akkor így jött elő a jó forma.
Vagy egyszerűen csak még nem találtátok meg, hogy milyen időközönként píkel mondjuk az ember, és ezzel
egy évet dolgozunk együtt, szóval nem egy ősrégi munkakapcsolat, igen, meg továbbra is most egy 200-as nagyságrendű húzásról beszélünk, tehát persze nem egy szuper haladóról beszélünk, igen. De én szerintem ilyen haladóbbaknál is elő tud fordulni, hogyha teszem azt, van egy régóta fennálló technikai hiba, amit sikerül kiküszöbölni és ráérezni, hogy milyen az, amikor nem akadályozza magát a saját technikai hibájával.
Viszont akkor ez megint nem random peak szerintem.
Hát de most akkor akkor viszont már filozófiából csapunk el, hogy akkor viszont nincsenek véletlenszerűség, mindennek van oka, nincsen random peak, akkor csak mindennek meg kell találni az okát is, mert buta voltál, és nem találtad meg az okát, akkor azt elneveztem.
Mármint, hogy úgy gondolom, hogy szerintem amiről így eddig beszéltünk, ez a random, ez, hogy ugyanazzal a technikával mindennel vannak napok, amikor így jobban mozog minden, de nem hiszem, hogy az például egy...
Tehát amikor látszólag nem változik semmi, és jobb formában az egyik héten.
Hát de ugye, de oké, látszólag, mert nem vizsgáltunk meg elég sok mindent, mert akkor lehet, hogy nem léptették elő, vagy pont, hogy mi az előléptetés ellentéte, kirúgták, azt mondta, hogy...
Jó, ez mondjuk teljesen habitus kérdés, nekem vannak ilyen multiszolgáim, akik amúgy egyfolytában ilyen kis rossz kedvűen jönnek meló után edzeni, és sosem megy, és egyszer, amikor jó napjuk van, akkor meg kiemelkedően jól megy.
Szóval a lényeg az, hogy senki se dolgozó multinál lehetőleg, hogy jól sikerüljön a verseny felkészülés.
Visszatérve még egy 5 évvel ezelőtti kérdésedre, hogy ti a verseny előtti héten vagy mennyire veszitek el a kiegészítőket, kiegéket? Mert például nekem ez tök sokat változott, így jó, nem vittem még nagyon sok versenyel embereket, de hogy például ez most egy elég drasztikus változás volt részemről, hogy nagyon későn veszem el, és nem is mindent.
Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy szerintem nem csak akkor lehet ezzel tapasztalatot szerezni, ezt most kicsit inkább kifelé mondom, hogyha versenyre visz az ember versenyzőt, mert nyilván mock meetek, meg blokk végi
maximális. Ja, igen, de azért mondom, hogy még ilyennekben nincs sok
tapasztalatunk. Hát erre azt mondom, hogy kevés kiegészítőből nem nagyon lehet mit tenni. De ez attól függ, lányoknál egyáltalán nem. Tehát ott szinte ugyanaz az effort volumennel megy minden kiegészítő.
A verseny előtti héten is?
No, ez azért elég előtt... virális gondolkodás.
Hát akkor inkább akkor inkább nem nőkre és férfiakra vetítem le, bár szerintem elég nagy különbség.
Nőkre és gyenge férfiakra.
Nem, hanem izomtömegre. akkor, hogyha valaki izmosabb, és egyszerűen a kiegészítőkben nagyobb súlyokat mozgat, meg mit tudom én, azt szerintem érdemes elvenni. Kisebb izomtömegeknél, kisebb súlycsoportú versenyzőknél, meg szerintem annyira nem annyira indokolt.
Én csak a verseny hetén, tehát a verseny előtti héten még minden szokásos, és a verseny hetén van valamivel kevesebb kiég. Tehát nem, nincs nagy trükközi.
Verseny hetén előtte minden ugyanúgy.
Nekem elég sok 100 pluszos versenyzőm van náluk, az gyakori, hogy amikor az utcsó nehéz hét van, és az utcsó nehéz SVD-t csinálják, akkor már a kiegészítők könnyebbek. De talán azért nem vagyok annyira releváns ebben a kérdésben, mert nagyon sok, nagyon kevés kiegészítőt programozok eleve. És ja. Most az jutott eszembe, azért álltam meg egy pillanatra, mert az jutott eszembe, hogy megkérdezzem erről Szilárdot, hogy de ezzel mostanában hogy állsz, mert eleve, hogyha jól emlékszem, a legutóbbi beszélgetésünkből, te eleve nem szeret pusolni a kiegeket.
Konkrétizált a kérdést. Tedd fel a kérdést.
Hát a kérdés az, hogy ebben az esetben te nem is veszed el, gondolom.
Nem nagyon.
Vagy most mennyire pusoltatod a kiegeket mondjuk, és van-e ebben a sportolóidnál különbség?
Szerintem ezt általában inkább csak, most erre bonyolult, és több percben kéne válaszolni. Tehát a kiegnek az én fejemben, én ezt nem annyira látom visszatérően, hogyha az ember már több éve benne van a sporttevékenységben, akkor olyan látványos izmosodást lehetne elérni a kiegészítők által. Tehát az én fejemben a kiegészítő az inkább mondta, gyógytorna, az butaság, mert azzal most meg le egyszerűsítem, hogy akkor az tényleg egy ilyen RPE nullás babatorna, de egy ilyen izomegyensúly fenntartásra. Most akkor csak, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, egy szumó húzónak például a combhajlító zás, azt szerintem az egy nagyon szükséges és indokolt valami, mert a guggolás közben is, meg a szumó közben is alul terhelődik a hajlító, és akkor amiatt akkor muszáj egy ilyen, mert különben térdfájáshoz fog vezetni hosszú távon, meg izomegyensúlytalansághoz, tehát most ilyesmi jellegű dolgokra gondolok. A bicepszezés szintén, hogy ne csak extenziós irányba fejtsen ki mindig erőt a könyökizület, és akkor meg ilyenből, hogyha az ember nem halálig akarja pusolni, mert nem feltétlenül és elsődlegesen hipertrófiát akarok vele kívánni, hanem izomegyensúlyt akarok fenntartani, akkor meg nem is feltétlenül kell annyira nagyon visszavenni. Csak a verseny hetén.
De egy versenyfelkészülésben nyilván ott nem izom tömeg gyarapodást akarsz elérni, egy versenyfelkészülésben azt gondolom, hogy olyan szerepe kell, hogy legyen, hogy egyrészt végez más irányba is mozgásokat, másrészt tónusfenntartó szerepe van.
Aha, tehát akkor továbbra is ezzel a szereppel, akkor viszont megmarad, igen.
Szerintem, amit még itt érdemes bevenni a képbe, az, hogy a kiegeknek egyre inkább az én szótáramban az a szerep, vagy az is egy fontos szerepe, hogy bizonyos pozíciókban terheljék a testet, és utána az a test azokban a pozíciókban alkalmazkodjon a terheléshez. Most ezt értem úgy, hogy mit tudom én, hogyha csinálunk egy román felhúzást, ami persze nem egy olyan kieg, mint egy bicepszezés, értem, de csinálunk egy román felhúzást 3x8 RPE 6-7-tel, és azt úgy csinálja a sportoló, hogy kicsit inkább a lábujján marad, és egy kicsit ilyen tiszta hinge mozgás mintát csinál, akkor annak hatása van arra, hogy az egész heti mozgás mintáinak az összetétele milyen. Tehát ez a 3x8 román felhúzás, ez hatással lesz arra, hogy a következő edzésen mennyire tudja jobban lábujjal taposni a talajt, és mennyire lesz meg az izomérzete, vagy az izomfeszessége, izomtónus, medence, pozíció, bordakosár, csomó ilyen mozgó rész van, tehát hogy ez mennyire lesz meg ahhoz, hogy jól tudja taposni a talajt. És hogyha mondjuk egy román felhúzás ebben egy fontos dolog, vagy fekvenyomás esetén mondjuk egy olyan célzott hát gyakorlat, ami a bordakosár nyitását eredményezi, akkor ha elvesszük az utolsó héten nagyon ezeket a gyakorlatokat, akkor előfordulhat az, hogy gyengébbnek fogja magát érezni a sportoló a versenyen, mert mondjuk nem tud taposni annyira, tehát nem lesz meg az érzés, amikor tudjátok, úgy összeáll minden, és jön azt a de király most a gyakorlatnak, vagy de király az érzés a gyakorlat során. Szóval szerintem a kiegészítőknek ilyen szempontból van egy fontos szerepe, amit nem is értünk pontosan szerintem, mondjuk egy bicepsfedés esetén, hogy az milyen hatással van egy fekvenyomásra a következő napokban, vagy hogyha csinálok hetente 6 széria bicepsfedést, az mennyire más, mint ha nullát csinálnék mondjuk a fekvenyomás esetén, és itt most nem izomnövekedésről beszélek, hanem inkább tényleg ilyen mozgásról. Szóval én emiatt nem szeretem annyira elvenni az utolsó hetekben a kiegeket. Van egyébként, és aztán befejezem ezt a gondolatmenetet, van egyébként olyan tapasztalat is, hogy valakinek akkor érződik jól a guggolás, ha belt squatol rendszeresen is elég nehezeket. És lehet ezzel okoskodni, hogy ez miért, meg minden, de tök mindegy, akkor érződik jól, és akkor érzi azt, hogy a lába, hogy alatta tud maradni a lába, hogy tudja jól taposni a talajt, meg minden, és az ilyen sportolónak, ha azt mondom, hogy figyelj, a belcpatot vegyük vissza 3x10 RPE 7-8-ról 3x10 RPE 5-ra, akkor az már valószínűleg más hatást fog kiváltani.
És akkor, bocs, hogy közbevágok, de most ez lett a kérdésem, hogy egy a versenyhetén akkor te mersz mondjuk egy belt squatból RPE 8-at csinálni?
Én olyankor azt szoktam inkább csinálni, hogy tudod, ilyen középúton csak RPE 6-7, vagy ilyesmi, ha látom
azt, hogy... Hát jó, de akkor nem ugyanaz.
Nem ugyanaz, de hogy mondjam, tehát, hogy csak egy picit szeretek ezért az ilyen esetekben elvenni.
Csak tudod, akkor most itt megkülönböztetünk olyan kiegészítőket, amiket effortal csinálsz, de nyilván egy oldalemelést, egy bicepszet, egy tricepszet azért bukás közeli szettekkel csinálsz, de amiről te beszélsz, ezek a román felhúzások, meg ilyesmi, ezt te többnyire effort nélkül csináltatod.
Igen, az ilyen rá.
Tehát, hogyha nincs effort, akkor nincs mit elvenni. Hogyha meg csak mozgás miatt van, mert valakinek jót tesz az, hogyha van plusz egy olyan gyakorlat, ahol gyakorolja a hinge típusú mozgást, akkor azt nyilván én se venném el. De hogyha meg valakinek van 5 sorozat bicepsze bukásig, akkor azt meg nyilván vissza fogom venni 3 sorozatra RPA 6-tal.
Ebbe egyetértünk, igen. Uh-huh. Igen, én azt szeretem még egyébként ilyenkor alkalmazni, hogy itt tudom én, ha van egy egykezes fekvenyomás a programban, amit úgy pusholunk, mert az sokaknak azért jót tesz, és azt írom még a verseny előtti hetekben, hogy 3-szor RPA 9, és akkor passzad neki, akkor, és mit tudom én, bele tud nyomni a sportoló a 45 kilósokba 10-9-8 ismétlést, akkor a verseny előtti héten már csak azt írom, hogy 3x6 a 45-ösökbe. Tehát, hogy nem szeretem elvenni az intenzitást, hanem inkább az RPE-t szeretem csökkenteni, hogy legyen az a súly a kezébe, mozgassa, legyen vele robbanékony, nem azt mondom neki, hogy 45-ösök helyett csak 35-ösökbe nyomjál egykezessel, de szerintem ezzel egyetértünk.
Uh-huh. Attól függ, hogy az izületei mennyire gyulladnak, de esetleg a nagyobb súlyton.
Ja, hogyha igen.
Hogyha van ilyen irányú összefüggés, hogy érted, hogyha nyom nehéz 6-ot, attól jobban fáj a könyökem, mint hogyha könnyebb súlyjal nyom 10-et. Most mondtam valamit.
De Enikő a lányaiddal, mondjuk egy versenyhetén, a fekvenyomás meg a kiegeket, ezt mennyire mered magas effortot csináltatni?
Szerintem most pont azt néztem, hogy körülbelül a nyomásaikat összesnek úgy programoztam az elmúlt X blogban, hogy tulajdonképpen úgy jöjjön ki versenyre, mint hogyha az utcsó heti nehéz lenne.
Szóval akkor ott gyakorlatilag arra irányul a kérdésem, hogy előfordul-e olyan, hogy szinte semmilyen tépert nem csinálsz lányoknál, hanem csak úgy egy jó edzésformát akarsz kihozni a verseny napjára.
Mert nyomásnál igen, veszek el azért egy kicsit, de például az utolsó edzés valószínűleg ugyanolyan lesz, mint általában a nehéz nyomások előtti edzés, hogy kb. Ugyanaz legyen így a stimulus. De például ugye...
Csak azért, mert... Mondjad, bocsi.
Ennyi, hogy gyakran nyomunk még egy nehezebbet például a verseny hetén, és ami alapjáraton nem lenne ott egy topset ugye a hét elején. De még úgy időzítsük, hogy még ott legyen a héten egy nehezebb egy is.
Én azt szerintem gyakran elhibáztam korábban, de éppen azért, mert kevés női versenyzőm volt, hogy hamar akartam nekik elvenni, és talán még ez az, ami ilyen nagyobb változás, hogy most, hogy több versenyző lányom van, neki sokkal bátrabban programozom a fekvőnyomást, még az utolsó héten is, meg a kiegeket is.
Ja, én is ezt vettem észre. Tehát, húzást a szóval mindenkinek ugyanaz.
Szóval most simán elő fog fordulni olyan, hogy valaki a két nappal a verseny előtt még kezdőt fog nyomni.
Nekem tudom mindenki.
De korábban ilyet nem...
Nem teljesen oké.
Okay. Én korábban, mivel ez főleg tapasztalathiány volt nálam, én nem nagyon mertem ezt megcsinálni lányokkal se.
Pont azt akartam mondani itt, amit most a Márki mondott implicite, hogy akinek már van egy-két évvel több tapasztalata saját magával szemben, vagy közös tapasztalata közös munka során, ott a kommunikáció szerintem a végtelen fontos dolog, hogy megkérdezni az embert, hogy mennyire jönnél attól zavarba, hogy mennyire mernéd azt csinálni, hogy mennyire éreznéd hasznosnak, hogy kezdetű kérdések, és akkor, hogyha ő is elhiszi és bízik abban a programban, amit így közösen kigondoltok,
igen.
Akkor a sokkal nagyobb valószínűséggel lesz az egy jó megoldás.
Mit nehezebb?
Most még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Te neked, Enikő, az utolsó heted nyomás szempontjából hogy néz ki a versenyed?
Hát most szerintem valahogy...
Vagy leginkább, leginkább mondjuk az utolsó edzés, mert szerintem előtte nem nagyon veszel el semmit, hogyha jól gondolom. Utolsó edzés, ez mikor van a versenyhez képest, és akkor kb. Miket nyomkodsz?
Hát legutoljára szerintem nyomtam ilyen utolsó melegítő körüli szingöket, meg egy kis volumen munkát. Ilyen, mit tudom, 3x RPE 5-6, ilyesmi.
De akkor te már ilyen százas nyomóként, te már akkor nem feltétlenül nyomnál kezdőt, vagy második fogás egy-két nappal verseny előtt.
Várjál, most nem jut eszembe, mert most kicsit el is csúszott így az utazás miatt, de azt hiszem, hogy kb. Még openereket nyomtam így hét közepén, és már csak ilyen utcsó melegítő körülöket nyomtam verseny előtti napon.
Verseny előtti napon? Tehát verseny előtti napon még nyomsz?
Aha. Volt olyan is, igen, vagy két nappal előtte. Attól függően, hogy épp az előtti blogban mit vettünk észre, hogy volt jó a nyomás. De a nyomásmat azt még eléggé tesztelgetjük egyébként, hogy mi az a split, ami jó, mennyi óra pihenő kell neki, ilyesmik. De szerintem a leggyakrabbi az volt, ilyen egy-két nappal előtt nyomtam még ilyen open air környéki súlyt.
Szerintem egyébként, és ez lett volna a következő kérdésem, szóval tök jó, hogy erre tértünk ki, szerintem a nyomást ilyen szempontból a legnehezebb jól píkelni, mert ott annyiféle, tehát olyan nagy különbség van a között, hogy mit csinálsz az elmúlt, vagy mit csinálhatsz a verseny előtti napokban, és az milyen hatással lesz a versenyteljesítményre, hogy nagyon, tehát, hogy mit tudom én, van, akinek attól lesz jó a nyomás formája, hogyha csinál egy kis ujjas 5x5-öt két nappal a felmérő előtt, van, akinek meg attól lesz jó a nyomás formája, hogyha egy nappal a felmérő előtt csinál még egy 90%-ba egy ismétlést. Jó, most két elég extrém dolgot mondtam, de akkor, hogy kevésbé extrémet mondjak, van, akinek jó az, hogyha csinál, mit tudom én, 8x2-t 70%-kal utolsó edzésen, valami robbanékony, ilyen könnyű melót, valaki meg tök gyenge lesz ettől, és muszáj, hogy legyen még egy kis effort az utolsó edzésébe, és akár a RPE 7-es szériákat is kell, hogy csináljon. Szóval szerintem a nyomás nehéz. Hogy?
Utóbbi a gyakoribb szerintem.
Tehát, nekem megdöbbentően sok olyan versenyzőm van, akinek nagyon agresszívan kell tépelni a nyomást.
Igen, ahhoz, és neked elég sok nagy testsúlyú versenyződ van, szóval valószínű ez van összefüggés.
Van akinek már előző hét végén elkezdem, és úgy lesz jó a nyomás, mert egyszerűen pihenten tud nagyot nyomni, hogyha frissek a karjai, frissek a mellizba, meg frissek a vállak. És máshogy nem jön ki a jó nyomás.
Hm. Nyilván ezek is olyan dolgok, hogy nagyon sok adat kell hozzá az év közben, egyes edzésnapok közt, hogy melyik napokon volt jó, miért lehetett jó.
Jaj, de mondom, hogy nekem ezért is van nagy kontraszt ebben, ezért is nem mertem nagyon sokáig a lányoknak bátran programozni az utolsó hetet, mert folyamatosan tudjátok, ezek a példák jöttek szembe, hogy hát a nyomást azt téperelni kell elég rendesen.
De szerintem egyébként a nyomás az pont olyan amúgy, amit indirekt viszont könnyen ki lehet tapasztalni, mert sokat nyomsz évközben, tehát hogy ott, igen, ott nem ritka az, hogy háromszor nyomsz, és ott azért megfigyeléseket tudsz tenni, hogy most a középső napon vagy erős, a harmadik napon, vagy az első napon, és akkor hogy jönnek ki a pihenők, vagy ha mondjuk több napos edzés, mondjuk négy napos edzés van, akkor lehet olyan, hogy valaki úgy nyom egy nehezebbet, hogy előtte van egy könnyebb nap közvetlen, akkor tehát vannak ilyen érdekes megfigyelések is, hogy közvetlen előtte napnyom, akkor milyen, és szerintem ezekből aztán lehet jó tanulságokat levonni, megfigyeléseket, amit aztán a tépernél tudsz használni. Tehát nekem ez így...
Ez megint csak egy ilyen friss megfigyelés, de vannak olyan nyomók is, akik, hogyha mondjuk hármat nyomnak, akkor mind három napon közel azonos formában vannak.
Ezek a kis testű nyomók.
Nagyjából van egy százas nyomó mondjuk, és azt a százat, vagy inkább azt mondom, hogy 95-100 kilót nagyjából minden edzésén meg tudna nyomni.
Nekem egyébként általában ez egy felkiáltó jel szokott lenni, és hogyha nincs fejlődés, akkor ebben szeretem keresni a hibát, hogy túl jó a forma minden nap, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban lehetne terhelni, hogy jöjjenek azok a közepes formájú napok, ami utána lehetővé teszi azt, hogy nagyobb adaptációk legyenek.
De érdekes, mert pont van most két ilyen emberem is, akinek meg úgy tud kijönni a csúcs, hogy ilyen folyamatosan frissnek kell lenniük minden nyomónapon, viszonylag értelmes súllyal kell dolgozniuk, és minden nyomónapon közel ugyanannyi kell, hogy legyen a becsült maxuk, és akkor a végén egy nagy agresszív ugrással tudnak nyomni egy csúcsot.
Aha. Tök elképzelhetőnek tartom, nem azért, csak hogy a fejemben, ha nincs fejlődés, akkor ez egy dolog, amit én ilyenkor szeretek nézni, hogy esetleg túl jó volt-e a forma minden nap. De ha van fejlődés, akkor meg nyilván lehet, hogy pont ez kell az embernek.
És ez az, hogy amikor nem ezt láttam, akkor meg pont azt láttam, hogy hát olyan van egy-két kiugróan jó nap, de egyébként több az olyan nap, amikor gyengébb, és a végére nem is jött ki sose az előrelépés. Tehát, hogy elsőre ugye azt hinnéd, hogy alul terhelt, és közben meg ebből az alul terhelt, vagy hát alul terheltnek tűnő programozásból tud kijönni a csúcsa végén.
Én amúgy azt szoktam, Viktor gondolatára kicsit így még reflektálva, én nagyon gyakran szoktam kérni azt a tanítványaimtól, hogy vagy számoljanak be, vagy még gyakrabb esetben írják bele a táblázatba, hogy az adott nap a nyomóforma milyen volt. Mert ugye 3-4-szer nyom mindenki egy héten, és nagyon sokszor az egyik az lárzen, a másik az egy könnyű nyomás, a harmadik egy nehezebb, meg ilyesmi. Tehát RPE alapon nyilván, meg matek alapján valamennyire lehet azért látni azt, hogy mi újság, de az is egy nagyon fontos visszajelzés, hogy milyennek érzed a nyomóformát. Ott van a 80, 100, 120-140 kiló a kezedben, és azt érzi egy tapasztalt sportoló, hogy ma tudnék nagyot nyomni, vagy nem tudnék. És akkor azt szoktam kérni, hogy ezt csak annyi, hogy erős, közepes vagy gyenge formát írjon be a táblázatba, és ez nagyon sokszor szépen kiadja a mintázatot, hogy még jobban is, mint a becsült egyes maxok, még ilyesmi, hogy alakult így a sztori, és aztán ebből úgy lehet következtetéseket levonni.
Nagyon rég éreztem már azt, hogy tudnék egy nagyot nyomni, Zsolti.
Tudom. I feel you.
Nem vagyok boldog emiatt.
Én sem. Na.
Akarunk még valamiről beszélni?
Maradt-e még bennünk gondolat? Bennem kérdés, nem?
Csomó dolgon nem mentünk végig igazából TPR-rel kapcsolatban.
Nem baj, jó az így.
Csak már most tartunk másfél óránál.
Igen, szerintem is jó az, hogyha ha most itt lezárjuk, ha nem maradt ilyen nagy gondolat senkiben. Megkérdés.
Lát, 6-2 a kupa után, hogy
ja,
mi vált be, és mi nem.
Ja.
És esett ja. Tanulmányok.
Jó van, oké. Akkor köszi mindenkinek, aki itt volt velünk, és meghallgatta ezt a kis diskurzust. Remélem, hogy követhető volt, meg tanulságos, meg hasznos. Ha még ezt a PVB kupa előtt hallgatjátok, akkor please gyertek ki megnézni a versenyt, kicsit magatokba szívni a hangulatot, természetesen belépőt nem kell fizetni nézőként, tehát várunk mindenkit szeretettel, lesznek nagyon látványos nagy liftek, meg sok versenyző, meg színvonalas minden, ahogy azt megszokhattátok, szóval ja, gyertek ki, nézzétek meg, ha meg már utána hallgatjátok, akkor nem tudom, majd a jövő évire. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
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 Hello.